Kegyelemünket és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki így üzen minékünk, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Amen.
Isten élek, akad minden, bizonyát csak te élek én. Az Úr, aki éppen őzi éppen, és őz is éppen én. Ki minden van közéleten, az
fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy valóban te rád bízhatjuk mindenünket. Köszönjük Urunk a te kegyelmedért. Köszönjük Urunk, hogy megőriztél bennünket e mai estére is. Megtartottál minket. Köszönjük Urunk, hogy nem lehetünk olyan mélységben, nem lehetünk tőled olyan távol, hogy te ne hallanál meg minket. Köszönjük, Urunk, hogy most, amikor imádságra buzdítasz, arra indítasz, hogy szólítsunk meg téged, akkor abban bízhatunk, hogy te egészen biztosan hallasz. Te hallod a mi szavainkat, látod a mi gondolatainkat, tudod a mi érzéseinket. Te mindent látsz, Urunk, egészen igazán. Köszönjük, hogy mindennek ellenére, amilyenek mi vagyunk, és ahogyan te látsz bennünket, mégis egészen közel jöttél, és magadhoz hívsz minket. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy a te hívásod ma is ugyanolyan valóságos, mint egykoron volt. És ha valaki meghallja, annak ma is új élete, örök élete lesz. Ezzel az új élettel ajándékoznak bennünket, Urunk. Te légy itt középen, te szólj hozzánk, nyisd meg az igét, és nyisd meg a mi szívünket is, hogy megérthessük, mi a te szavad, mi a te akaratod ezen a mai estén mi hozzánk. Légy közöttünk, Urunk, és te taníts bennünket. Amen. Folytassuk, kedves testvéreim, a hegyi beszéd tanulmányozását, Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom. A Máté írása szerint való szent evangélium 5. fejezetéből a 11. és 12. verseket. Jézus Krisztus mondja, boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Kedves testvéreim, képzeljünk el, hogy nagyon sokan ott vagyunk egy nagy hegy tövében. Képzeljünk el egy nagy magas hegyet, és a hegy tövében ott állunk mi, és nagyon sokan vagyunk. Köd van és sötét, nem látjuk a hegyet sem tisztán, csak a hegy lábát. Igazából egymást sem látjuk tisztán, csak tudunk egymásról, hogy vagyunk ott sokan. Nem egyedül állok, nem egyedül vagy, nem. Sokan vagyunk a hegy körül, és van egy elhatározásunk mindannyiunknak, hogy erre a hegyre fel akarunk menni. halljuk egymástól, hogy mindannyian ezt szeretnénk, van előttünk egy hegy, újra mondom, köd van és sötét, fel akarunk menni, hatorig, ha szakad, ezt erősen elhatároztuk. Aztán hirtelen kisüt a nap, eloszlatja a ködöt, világos lesz, és megpillantjuk egymást. És döbbenten látjuk, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, nyomorékok vagyunk. Egy mankó, de valakinek kettő is van. Úgy állunk a hegy tövében, mankókkal nyomorultak. Ilyenek vagyunk. Világos lett, fölcsukták a villanyt, és kiderült, hogy mi mozgássérültek vagyunk, mozgásképtelenek. Eddig ezt nem láttuk, de most már beláttuk. Felkelt a nap, eloszlatta a ködöt. Aztán ránézünk a hegyre újra, és azt látjuk, hogy ez a hegy legalább 10 km magas. És borzasztóan meredek, szinte 90 fokos, nagy sziklákból áll, és bevalljuk magunknak, hogy megmászhatatlan. Ott állunk döbbenten egy hegy tövében, az volt az elhatározás, hogy erre a hegyre mi fel fogunk mászni, ezt mi megjárjuk és bevesszük, és aztán be kell látnunk, hogy erre a hegyre, így ahogy mi vagyunk, felmászni nem tudunk. Ez biztos. Képtelenek vagyunk rá. Tulajdonképpen lelkileg hasonló helyzetbe kerül az ember, amikor a hegyi beszédet elolvassa. Amikor Jézus Krisztus legelső nyilvános és lerögzített prédikációját hallja az ember, mikor ezeket a sorokat olvassa, valami hasonló helyzetbe kerül. Ezt olvastuk, hogy boldogok vagytok, amikor üldöznek és sanyargatnak benneteket. Az nektek jó. Uram, hát ez hogy lenne jó? Hát nekem annyi minden jó lehet, de ez? Azt mondja az ember, ez egyáltalán nem jó. Vagy ha tovább olvassuk a hegyi beszédet, otthon tegyük meg, ugye ma az ima hetünk véget ér, és csak idáig jutottunk, de ha tovább olvasok, testvér, lát benne egy csomó olyan parancsot, amit nem tudsz megtenni. Kiderül, hogy nekünk ez nem megy. Az Ószövetség népe még picikét ködben volt, és ők úgy gondolták, hogy megy nekik. Mint hogy ma nagyon sok református is ezt gondolja. Oké, nem megy ez nekem, meg tudok én felelni Isten elvárásainak. Amit nekem Isten mond, én ezt meg tudom tenni. Sokan gondolják, hogy ezt a hegyet meg tudják mászni önerőből. Az ilyen ember ködben van. Én nem bántom őket, én sajnálom. Ködben lévő emberek hegyet akarnak mászni, csak nem veszik észre, hogy a hegy milyen magas, és hogy ők mankóval járnak. Nemrégen volt egy temetés, bejelentés, bejöttek hozzám, és elmondta az özvegy, hogy igaz, hogy az elhunyt sose imádkozott, templomba sose járt, úrvacsorát nem vett soha életében, Bibliát nem olvasott, de a Bibliának minden parancsát betartotta. És szegény özvegy erről szenti meg volt győződve. Na most nem illik ugye az özvegyet ilyenkor megbántani, van annak éppen elég baja, úgy ráhagytam, de elképesztő ez a gondolkodásmód. Ez azt jelenti, hogy én megmászom ezt a hegyet, mi ez nekem? Ott vagyok nyomorultul és bénán. Más valaki meg beszámolt egy szomorú élményéről, hogy az egyik családtagját rá akarta beszélni arra, hogy olvassa Bibliát. Ő húzódott, hogy nem olvasom én, nem akarom én azt olvasni, elég az nekem, ha én aszerint élek, minek olvassam. És ő sem gondolt bele, hogy milyen butaságot mond. Nem olvasom, és én mégis valahogy aszerint élek. Nem tudom, testvéreim, hogy beláttuk-e már, hogy ezt a hegyet nem tudjuk megmászni. Beláttad-e már, testvér úr, nagyon őszintén? Talán ez a hét jó volt erre is. Hogy nem tudunk mi boldogok lenni, lehetünk mi lelki szegények. Önerőből nem leszel boldog. Próbálhatsz te szelíd lenni, attól még nem leszel boldog. Üldözhetnek bennünket, annyit bántatnak, kékre, zöldre verhetnek minket, attól még nem leszel boldog. Önerőből ez nem megy. Ködöt oszlató eredményem a hegyi beszéddel foglalkozni. Valaki azt mondta, hogy Jézusnak a hegyi beszéde, különösképpen a 8 boldogmondás, amit olvastunk, de vannak a folytatás, olyan, mint a villámlás. Ahogy villámlik, hogy megszólal az Úr, úgy beledöbben az ember, hogy mi is van előttem, és ki is vagyok én? Milyen is vagyok én tulajdonképpen? A reformátori teológiának az alaptanítása, hogy az önmegváltás lehetetlen. Magyarán nem tudsz hegyet mászni. biztos, hogy nem tudsz felmenni a hegyre. Valaki ezt mondta egyszer, hogy ha lenne olyan valaki, aki csecsemőkorban bármit odadott annak, aki elvette tőle, aztán a kisgyerekkorban a pajtásai fellőtték, és ő hálát adott ezért, meg imádkozott érettük, áldotta őket. Aztán, amikor nagyobb lett, akkor csúfolták, erre ez volt a válasz, hogy imádkozott érettük. Felnőtt korában is tökéletes volt a munkahelyén és mindenütt. Soha senkit nem bántott, így öregedett meg, így ment az Úr. Ha lenne egy ilyen ember, akkor az megmászta a hegyet. Csak ilyen ember nincs egy sem. Önmagunktól nem tudunk felmenni. Tökéletes ember egy valaki volt, ő most testben nincs közöttünk, de mi emberek nem tudjuk megmászni ezt a hegyet. És Jézus mégis azt mondja, hogy boldogok vagytok. És milyen érdekes, hogy kijelentő módban beszél. Nem azt mondja, hogy próbáltok meg boldogok lenni, hanem boldogok vagytok. Miért? Mit is jelent ez pontosan? Azt tudjuk, hogy Jézus ezt a prédikációt, ezt a tanítását kiknek mondja. Nagyon nagy félreértésben vannak sokan, tévedésben vannak sokan, mikor ezt ugye a sokaság felé, úgy gondolják, hogy a sokaságnak mondja Jézus, nem. Jézusnak a hegyi beszéd a tanítványokhoz szól. Ezt nagyon fontos megjegyezni. Nem a sokaság, ők is hallják, de nem ők vannak ezzel megcélozva. A 12-nek mondja Jézus, úgy kezdődik, olvassuk el otthon a Máté 5-nek az elejét. Jézus kiválasztja a tanítványait, felmegy a hegyre, leül, köré gyűlnek a tanítványai, és akkor Jézus elkezdi őket tanítani. Az egy más kérdés, hogy sokan vannak még ott, mert gyógyulni akartak, meg csodát akartak látni, de a boldog mondások, a hegyi beszéd a tanítványoknak szól. Mint egy beléjük súlykolja, hogy boldogok vagytok. Boldogok a lelki szegények, boldogok az irgalmasak, a szelídek. Boldogok vagytok, ha titeket üldöznek és szidalmaznak az én nevemért. Miért mondja, hogy boldogok vagytok? Én vallom azért, mert ez hiányzik a leginkább. Valahogy a boldogság a legnagyobb hiányzik az életünkben. Annyi mindent meg tudunk venni, annyi mindent el tudunk intézni. De a boldogság az valahogy nagyon hiányzik. És Jézus pont azért jött. Pont azért, hogy egy nyomorult, boldogtalan embereken, akik mi vagyunk, amilyenek mi vagyunk, segítse. Hogy a szűkölködőket megelégítse, hogy a boldogtalanoknak elhozza a boldogságot. És hogy még pontosabban értsük, tudnunk kell, hogy mit is jelent az a szó, amit itt Jézus mond, hogy boldog. Ne keverjük össze a magyar boldogság fogalommal. De van egy ilyen képünk, hogy egy ilyen pillanatnyi érzés, hogy most olyan boldog vagyok. Egy ilyen pici rózsaszín felhőben ülök, angyal szárnyakon csapdosok, és akkor most nekem minden nagyon jó, jaj, csak ez a pillanat el nem újjon. De Jézus nem erről beszél. Az a szó, ami itt szerepel, görögül így hangzik, makariosz, ez tulajdonképpen egy héber szónak a fordítása. Ami így hangzik héber, most nem akarok héber órát tartani, hogy asrét. Ez a héber szó valóban azt jelenti, hogy boldog, de annyit tudnunk kell, hogy a héber nyelvben minden szó, akármelyik főnév vagy melléknév, tulajdonképpen egy-egy igéből származik. Valamilyen cselekvést jelentő szóból ered. Ez a boldognak lenni szónak az igei töve, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy oda menni, megérkezni, vagy járni. Illetve ebben a ragozott formában, amelyben szerepel, azt jelenti, hogy vezettetni, boldogulni. Tehát ki a boldog? Testvér, az a boldog, aki boldogul. Boldog az, akit Isten vezet. Akinek Isten fogja a kezét, és biztos, hogy meg fog érkezni a célba. Nem fog mellé menni. Ezért boldog. Újra mondom, nem a rózsaszín felhő miatt boldog, hanem azért boldog, mert ezt az embert vezetik. Tehát amikor itt Jézus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények például, akkor nem arról van szó, hogy hát szegényként, hát olyan kis szegény, hát olyan kis együgyű, hát persze, hogy boldog. Nem. Hanem boldog valaki, mert biztos, hogy meg fog érkezni a célba. Akkor is, ha ő lelki szegény. Vagy azt mondja, hogy boldog az irgalmasok? Nem azért boldogok, mert az irgalmasok, hát Istenem, hát olyan irgalmasok, és ez egy csomó pozitív energiát elszabadít belőlük. Nem. Hanem boldog, boldogulni fog, meg fog érkezni a célba, és ez biztos, erre Isten a garancia, tehát tud irgalmas is lenni. Valamikor azt mondja, hogy boldogok vagytok, mert üldöznek, ha üldöznek benneteket. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak benneteket az én nevemért. Ez nem azt jelenti, hogy a szidalmazás közben öröm energiák szabadulnak fel bennük a kutya fülét. Hanem ez egyszerűen azt jelenti, hogy boldogulni fogok, meg fogok érkezni a célba, és a történetesen engem Jézusért szidalmaznak, azt is tudom hordozni. Sőt, majd fogjuk látni mindjárt, hogy ez egy nagyon jó jel, ha valakit szidalmaznak az evangéliumért. Egy konferencián hangzott el, az előadó ezt mondta, ha valaki Jézusról bizonyságot tesz, akár a munkahelyén, akár ott, ahol tanul, vagy a családjában, azt az embert üldözni fogják, rágalomözön és megvetés fogja érni. Az az ember nem lesz népszerű. És ez törvényszerű. Mert erre fölkaptuk a fejünket, hogy álljon már meg a menet. Hát azért ez biztos, hogy így van. Valaki elmondta, hogy ő még ilyet nem tapasztalta, mert az előadó vitatkozott vele, hogy akkor te még nem tettél bizonyságot Jézusról úgy komolyan. Csak úgy immelámmal. Nem is győzött meg mindenkit ez az előadó, ugye az egész hét levegőjében benne volt, hogy tényleg így van. Ennyire veszélyes. Szóval ilyen feszültségekkel teli kereszténynek lenni. Az ember naivan azt gondolná, hogy megtértem, jaj de jó, célba értem, puff, én már otthon vagyok. És közben kiderül, hogy majd fognak ezért bántani. Lesznek majd támadások, lesznek majd terhek, lesznek majd... Egészen azt mondja Jézus, egészen konkrétan, hogy hazugságot fognak rólatok mondani. Majd rágalmaznak benneteket. Hát ilyen az, hogyha én az Urat követem. És aztán azon a konferencián az apostolok cselekedetéről írott könyvvel foglalkoztunk, és döbbenetes volt a válasz. Olvasd el, testvér, az Aktcselnek az első 10 fejezetét. Ebből a igének a szemszögéből, fényéből, hogy boldogok vagytok, ha üldöznek benneteket. Mert mi történik ott? Az Aktcsel elején azt látjuk, hogy Péter bizonyságot tesz, mert a nagy tanács elfogadja és börtönbe zárja. Aztán kiszabadul Péter, újra bizonyságot tesz, újra elfogadják és újra megy a börtönbe. És aztán meg is parancsolják neki, hogy elje, többet Jézus nevében ne tanítsatok. Ekkor csodálatosan megszabadulnak újra, ismét elfogják, jön a korbácsolás, és újra megparancsolják, hogy ne tanítsatok Jézus nevében. Ekkor írja azt az ige, hogy az apostolok pedig örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázattal illetessenek. Az apostoloknak az egyértelmű volt. Igen, én Jézus követője vagyok, engem ezért bántani fognak. Ezután következik az Aktcsel 5, ahol István diakónus, aki szintén csak prédikál, megfogják, bíróság elé citálják, és aztán megkövezve kivégzik. Hogy is van ez, testvér? Amit Jézus mondott, a szó szerint beteljesedik. Valaki az evangéliumot hirdeti, lesz majd szidás, börtön, újra börtön, korbácsolás, és lesz majd kivégzés is. Ó, kérem, ez régen volt. Azt hiszed, testvér, ma másképp van? Azt hiszed, hogy a bűnös világ megváltozott? Azt hiszed, hogy jobban szeretik a keresztényeket? Ne legyenek illúzióim. Ha valaki Jézusról bizonyságot tesz, az gyalázni fogják. Az a kérdés, hogy ezt belátjuk-e? Mert ugyanerre figyelmeztet minket a mi úrunk, hogy ne lepődj meg. Sőt, nehogy ne lepődj meg, örülj neki. Mert jó úton vagy. Mert az Úr útján vagy. Szokták mondani ugye, hogy Isten igéje manapság nem népszerű. Soha nem volt az. A paradicsom kertbe se volt az. Ha az lett volna, akkor Ádám és Éva nem engedett volna a kísértőnek, engedte. Mert nem volt népszerű az Isten igéje. Ma is. Bizonyságot teszel, lesz majd támadás. Persze ez le kell szögezni, hogy a komoly bizonyságtételt érik támadások. Ha valaki elkezd beszélni arról, hogy milyen szép ez a kelenföldi templom,
azért nem fogják megtámadni. Valaki elkezd beszélni arról, hogy hát igen, az ifjúságnak szüksége lenne egy kis erkölcsi nevelésre, ma lányaik ne éljenek olyan züllött életet, meg a fiaink se, azért nem fog támadni senki. Hogy valaki elkezdi mesélni, hogy milyen érzések voltak bennem, mikor templomban voltam, azért se ért támadás. Biztos, hogy nem ért támadás, mert nem Krisztusról beszél. De ha megmondjuk egy pogány embernek, vagy egy pogány közösségnek, hogy kedves barátom, te a kárhozatban vagy. A legnagyobb jó szándékoddal, a legnagyobb evilági szereteteddel el fogsz kárhozni. De van egy megoldás, mert Jézus Krisztus eljött érted, meghalt érted, ő benne bocsánat van, ő kínálja az örök életet. És ezt megmondod ilyen határozottan, majd lesz támadásban bőven részed. Majd fogják mondani, hogy nem is. De ez ezt kell a kemény bizonyságtétel. Valaki elmondta, hogy mert a Tibor ezt olyan finoman kéne mondani. Olyan lábújhegyen. Hát mondd el testvér úgy, hogy hagyj belőle a kárhozatot. Vagy ne hagyj ki belőle a kárhozatot, és akkor mondd el finoman, nem tudod. Fel kell vázolni, hogy ember mi vár rád. Jézus nélkül a kárhozat. Én vallom testvérek, hogy egyház szerte azért van olyan borzasztó nagy csend. Mert nem merik felvállalni az emberek azt, hogy ezért majd szidalom özön jár. Figyeld meg testvér a médiákban elhangzó református nyöszörgéseket. Mert azok nem bizonyságtételek, azok semmi. Nagyon-nagyon ritkán lehet hallani komoly bizonyságtételt, akár rádióban, akár televízióban, egyházi műsorok címszó alatt. Miért nem merik felvállalni? Ezért. Pedig megtérésre lenne szükség az összes MSZP-s képviselőnek, meg SZDSZ-nek is, meg mindenkinek, meg a szomszédnak is, meg nekem is. Meg mindannyiunknak. Jézus Krisztusra van szükségünk. Lehet itt akármilyen összefogás, meg erre szavaz, meg arra szavaz, tök mindegy. Jézus nélkül el fogsz kárhozni. Már kezdődik, már lehet érezni, mi nagyon a választások előtt vagyunk, de már lehet érezni, hogy ennek milyen szele lesz. Ki a boldog? Azt mondja Jézus, aki célba fog érkezni, aki boldogulni fog, akinek ő fogja a kezét, az boldog, akiben Jézus él, és akit ezért szidalmazhatnak is. Nem számít, mert ő boldog. Tulajdonképpen a megtért ember azért képes a szidalom özönt is elhordozni, azért képes a rágalmak között is Jézusra mutatni, mert ő benne Jézus él. Hogyan történik ez? Amikor Jézus belép egy ember életébe, legalábbis az én életemben így volt, legelőször nekem az Úr azt mutatta meg, hogy halálra vagyok ítélve. Ezzel egyszer szembe kell nézni. Pszichológusok azt mondják, hogy az ember a saját halálának a tényét nem tudja elfogadni. Az irreálisnak tartja. Bárki meghalhat, csak én nem. Most amikor én Jézussal találkoztam, akkor legelőször ő ezt mutatta meg nekem. Hogy halálra vagyok ítélve. Mersz-e őszintén szembenézni egyszer a haláloddal? Az a koporsó, az a gödör már készen van. Abba egyszer bele fognak tenni. Beszéljünk erről őszintén. Ne úgy mondod egyszer, nagyon messze lesz. Tudod, milyen közel van? El sem tudod gondolni. Az utolsó pillanatban majd mennyire fogsz még kapkodni, hogy jaj, még egy kis időt, mert olyan gyorsan letelt. Nagyon közel van ám az testvér. Halálra vagyunk ítélve. Ha valaki itt hárít, akkor nem érkezik meg Jézushoz. Ezt vegyük komolyan, innen induljunk ki. És mindennek fényében, a saját halálod fényében lássuk meg a saját gazdagságunkat. Mekkora házat építettél? Na, abból visznek ki lepedőben. Mennyi pénzed van a bankban? Na, az mindig maradt, te meg mész. Mert halálra vagy ítélve. Hányan vannak, akik el akarják terelni a figyelmet, ezért szórakoznak. Miért vannak tele a kocsmák? Azért, mert az ember nem mer szembenézni a saját halálra ítélt voltával, mondják is, hogy ígyunk, mert sose halunk meg. A másik meg azt mondja, ígyunk, mert úgyis meghalunk. Na most meghalunk, vagy nem halunk. Halálra ítélt emberek. A testi ember meg van zavarodva is, rossz helyen keresi a vigaszt. Menekülnek össze-vissza, mert ezzel nem mernek szembenézni. Testvérek, engem Jézus oda segítette legelőször, hogy igenis én halálra vagyok ítélve. Én is kerestem rám sokfelé a boldogságot. Nem volt ez olyan régen, én még emlékszem rá. Egyszer szembe kerültem azzal, hogy én tényleg csődben vagyok. Totális csődben. Amikor az ember a saját halálával szemben meglátja az e világ értékeit, akkor nagyon könnyen devalválódnak ám az értékek. Hú, milyen értéktelenné válik minden. Testvérek, a síralom házban mit ér a vastag buksza? Közben jön a foglár és visznek. Volt pénzed, te megmész. Amikor valaki Jézussal találkozik, ezt látja meg legelőször. Mennyit ér az összes szórakozás, mennyit ér a kabaré? Mennyit érnek a viccek, amikor a jókat nevettünk? Mennyit ér a jó lakottság? Testvérek, a koporsóban egészen karcsúk leszünk majd. Odáig vezetett Isten, hogy e világ gazdagsága semmit nem ér. Semmit. A halál, amely kifoszt, amely miatt igazi boldogság ebben a világban nincs. A következő lépcsőfok az volt, amikor Isten felismertette velem, hogy én az igazi boldogságra vagyok éhes. Én azért vagyok ilyen szegény, és ezek a lelki szegények, volt erről szó, mert nekem ez hiányzik. Lehet nekem mindenem, de nekem ez hiányzik, mert halálra vagyok ítélve. Szeretnék boldogolni, te is szeretnél. Szeretnéd, hogy a gyereked is boldog legyen, nem? Az unoka is legyen boldog. Meg az ellenségem is, egyen meg a csoda, az is legyen boldog. Na, szeretnénk. Miért nem megy? Mert nem látjuk be, hogy halálra vagyunk ítélve. Mi a megoldás? Ebből az állapotból tulajdonképpen ez a megtérés előtti utolsó pillanat. Ebből az állapotból menj oda Jézushoz. Ragadd meg őt, mert más rajtad nem segít. Ide jutott az Úr sokakat, azok az emberek majd éhezik az igazságot, és azért boldogok. Azok az emberek majd sírnak, sírnak a saját elveszettségük felett, tudnak sírni, és boldogok, mert a sírásban már ott van Jézus Krisztus. A hitetlen ember ezért nem sír, mert ő nem érzi, hogy elveszett. Testvér, látod a saját életedet? Így. A megtérés előtti pillanat, a haláloddal szembenézve, ha szegénységedet látod, látod a sírásodat, az éhségedet, akkor boldog vagy. Mert akkor Jézus Krisztus ott van és ő örök életet ad. Ha őt várod, a tiszta szívből őt kéred, akkor mindenre van válasz, ez a megtérés. Akkor minden a helyére kerül. Ez egy komoly leborulás az Úr előtt. Borulj le és ragadd meg őt. Újra és újra. Vagy akár most először. Ne valami mást, hanem őt. Nagy dolog a megtérés, de ezzel nem ért véget minden. Erről szeretnék még röviden szólni, mert ennek következményei lesznek. Már boldog vagy, már hazaértél. Tudod, hogy tiéd a menny örökre. De csomó minden jön még ezután. A halál és az elmúlás kérdése nem ijeszt, mert megoldódott, mert Jézus ezt a hatalmas követ elvette rólunk, örök életem van, de mi lesz ezután? Erről olvastuk az igét, akikben Jézus él, akikben Jézus elkezd az ő munkáját, ennek következménye lesz. Szereti annyira Jézus az övéit, hogy nem engedi, hogy az övéi eltudjuljanak, ő maga fog arra vezetni bennünket, hogy hitvalló életet éljünk. Testvérek, ott van Jónás. Jónás az ég világon mindent elkövetett, hogy megúszza a bizonyságtételt. Szerette Isten annyira, hogy nem tudta megúszni. Bújt össze-vissza, menekült, mikor nagy baj volt, akkor is. Nem akart bizonyságot tenni. Ha te életedbe belépett Jézus, nyugodtan készülj fel rá, hogy fog az Úr készíteni bizonyságtételi lehetőségeket. Sokan elmondják, hogy nem tudom, hogy hol tegyek bizonyságot. Élj nyugodtan Úrral a szívedben, és majd az Úr elkészíti. És ha bizonyságot teszel, majd lesz, aki furcsán néz rád. Majd lesznek, akik megrágalmaznak emiatt. A legelképesztőbb dolgokat tudják mondani a hívőkre. Miért? Jézus is elmondta, mikor itt járt közöttünk, hogy üldözni fogják azokat,
akik az ő nevéről vallást tesznek. Ám de téged Krisztus megtart. Ha te az övé vagy, akkor el nem veszhetsz. Ő nem engedti a kezéből soha. Mit mond itt ki Jézus? Akiben én élek, az gyűlölni fogják. Egyszerűen azért, mert más életed van, mint a világnak. Furcsa. Mi fordítva gondolnánk, de a hitetlen világ felé a hívő ember élete kritika. És nem tetszik. Világos, hogy nem tetszik. A körülöttünk élő hitetlenek felé ítéletet jelent. Ki fognak zárni, mondja Jézus. Háborgatni fognak benneteket. Ez a héber nyelvben úgy hangzik, hogy a niddur, ez egy vallási kiközösítést jelentett. Ezt a gyülekezetben hajtották végre, volt egy szertartása. És ugye az első keresztények, az apostolok valóban zsidók voltak, őket, mint tehát ünnepélyesen ki is közösítették a gyülekezetből. Nem mehettek be. De nem csak a zsidókat, hanem mikor görögök és egyéb pogányok tértek meg, ők sem mentek be különféle báványimádó helyekre. Vagy a mi reformátoraink. Őket sem lehetett rábeszélni, hogy menjenek misére. Nem tudom, mi a csodáiban nagy lángolás, hogy menjünk vissza, ha nem menj testvér. Onnan már egyszer kijöttünk. Isten megmutatta, hogy van tovább. Azt mondja Jézus, mindezekért az üldözésekért még örüljetek is. Örüljetek, hogy titeket az én nevemben gyaláznak. Az eredeti szövegben ez áll, hogy szöbdítsejetek örömötökbe. Nagyon boldogok legyetek. Miért? Világos, hogy az ember azért nem örül, ha korbáccsal verik. Világos, hogy az ember azért nem örül, hogyha tudja, hogy a háta mögött megmosolyogják. Láttál már testvér ilyen arcot? Múltkor beszélgettem valakivel, és kiderült közben, hogy én lelkész vagyok. Úgy lekókadt a szája, hogy van még ilyen élőlény. Ezek szerint. Az a nagyon mélyről jövő sajnálat. Azt mondja Jézus, hogy örvendezzetek és ugrándozzatok. Hadd mondjam el végezetül, hogy minden hívő embernek van egy szorongató kérdése. Szerintem mindannyiunknak van. Feltesszük ezt a kérdést, hogy jó, én megtértem, de tényleg az Úr útján járok-e? Nem tértem el róla. Tényleg az Úr útján járok-e? Őt követem-e? Testvérek, ez az ige segít ennek az eldöntésében. Azt mondja Jézus, hogy figyeljétek meg, hogy a világ mit mond rólatok. Ha a világ csak jót mond rólatok, akkor jaj néktek. Mondj egy másik helyen konkrétan. Ha a világ dicsér titeket, akkor rossz úton vagytok. De ha a világ gyűlöl benneteket, akkor örüljetek, mert jó helyen jártok. Mert a prófétákat is gyűlölte a világ. Miért? Mert felforgatták a világnak az értékrendjét. Olyan szépen a testvérek, ha mi is fel tudnánk forgatni. A magunk helyén. Hogy végre ne a csalás meg a lopás legyen igazi érték, hanem a tisztaság. Ne a különféle kicsapongások meg az a szexuális nihilizmus, amely körülvesz bennünket, ne az legyen érték. Hanem legyen érték a hűség. A házasság szentség. Ezt el kellene mondani. Családon belül is. Munkahelyen belül is. Ők népszerűek lesznek, mondta valaki a hamis prófétákra. Őket szerette a világ. Az igaz prófétákat meggyűlölte a világ. A Jeremiás miért ült annyit börtönben? Ha szerették volna, akkor szabadon flangált volna. De nem. Ő börtönben ült, mert az Úr igéjét hirdette. Azt mondja Jézus, hogy ettől ne félj. És biztos ez? Biztos, hogy jó úton jár valaki, hogyha a világ nem szereti. Testvérek, hát lehetséges az, hogy még egy 90%-ban hitetlen város szeressen egy hívőt. Nem lehetséges. Mások az értékrendjei. Mit mond az Úr? A gyűlölet, a szidalom az egy jel, csak ne keseredjetek el tőle. Mert az azt jelzi, hogy engem követte. Valaki elmondta, hogy mindig olyan békétlenség van a családjában, mikor az evangéliumról beszél. Mondom, nem baj, csak beszél. Ne csüggedj el. Nyugodtan hirdesd, mert megtérés ebből lesz. Ha te elhallgatsz és csodanagy békesség lesz otthon, akkor el fog kárhozni mindenki. Legyen csak békétlenség abból, hogy te hirdesd az evangéliumot. Hirdesd, mert megtérés ebből lesz, és ez egy jel.
Azt mondja Jézus, hogy örvendj neki, ne a szitkoknak, ne a bántalmazásoknak, hanem annak, hogy te Jézusé vagy, és ő hozzá mész. Ezt mondta ő, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ezt a hűséget kérjük el, és ebben a hűségben járjunk a mi Urunkkal minden napon. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mindenek előtt arra kérünk, szembesíts minket a saját nyomorúságunkkal. Addulunk, hogy kiábránduljunk ebből a világból, kérünk, hogy te ábrándíts ki minket. Köszönjük, hogy minden szemfényvesztést és káprázatot elveszel a mi szemeink elől. Leplezd a mi hazug örömeinket. Köszönjük, hogy ha te igéd dolgozhat bennünk, azt, hogy hadd lehessünk igazán boldogok. Olyan boldogok, akik tudják, hogy haza fognak érkezni te hozzád, hogy minden körülmények között boldogulnak. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokszor kívántunk már olyan dolgot, ami te előtted nem kedves. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor viszont elfordultunk azoktól a dolgoktól, amire te rá akartad irányítani a mi figyelmünket. Valljuk, Urunk, hogy olyan sokszor rossz helyen kerestük a boldogságot. Valljuk, Urunk, hogy olyan sokszor meg akartuk úszni a nehezebb utakat. Annyiszor szerettük volna mi jó fényben tetszelegni. Annyiszor szerettük volna, hogyha bennünket dicsérnek. Köszönjük, Urunk, hogy azt mondtad, hogy vállaljuk a megaláztatást is. Hiszen te ennél többet vállaltál. Hiszen te benned nem volt semmi bűn, semmi vétek, semmi tisztátalanság. És mégis a gyalázat fájára mentél helyettünk. Úr Jézus Krisztus, vésd ezt nagyon mélyen a mi szívünkbe, a mi elménkbe. Add, hogy ezt komolyan vegyük, és valóban erre való tekintettel tudjunk élni. Úr Jézus Krisztus, ajándékozz meg az igazi boldogsággal, azzal a boldogsággal, amely boldogul, amely minden körülmények között túllát, amely lát téged. Úr Jézus Krisztus, te légy a mi őriző pásztorunk, és vezess el a célba, vezess el egészen a mennyei hazába. Amen. Kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, néki legyen dicsőség, mint most,
mint örökkön örökké. Amen.